Mielőtt belevágnánk a beszélgetésünk Voice-szal kapcsolatos részébe, mesélnél arról, hogy a te életed hogyan kapcsolódik Marosvásárhelyhez, meg a környékéhez?
Én ugye Marosvásárhelyen születtem, és nagyon sokáig itt éltünk, kb. 14 éves koromig. Utána költöztünk ki csak Nyárádszentbenedekre, úgyhogy nagyjából minden ehhez a városhoz köt. Ide jártam iskolába, eleinte sportsuliba, aztán majd a művészetibe, és itt kezdtem el a Kamaszok Ifjúsági Színtársulatánál énekelni, amikor Kozsik József egy ilyen musical darabot akart összerakni velünk, ahol ugye kellett énekelni, és akkor azt mondta, hogy hát Erika, próbáljuk meg, mert úgy hallom, hogy lenne egy kis hangod. És így az volt így talán 2018 és 2019 környékén, amikor rájöttem, és a család is rájött, hogy hát itt lehet, van egy kis tehetség, és ezt kéne fejleszteni.
Mit tanultál a liceumban? Művészeti liceumban jártál?
A művészeti liceumban festészetet tanultam, festészeten végeztem, és hát én leginkább képzőművészettel foglalkoztam, a zene csak így később toppant be az életembe.
És azt a kettőt már akkor, amikor kezdtél, felfedeztétek ezt az énekesi tehetséget, lehetőséget, akkor ezt te így fejben tudtad kombinálni, egyik a másikat segítette, vagy erre hogyan tekintettél? Teljesen szétválasztottad ezt a két tevékenységet, vagy kombináltad is akár?
Igazából kombináltam, mert szerintem nem áll egyik se olyan távol a másiktól, viszont úgy, ahogy egyre többet fejlődtem, rá kellett jönnöm, hogy van, amikor az egyik fog előtérbe kerülni, és van, amikor a másik, mert hogyha mind a kettőbe beleadom a szívemet, és úgy végzem azt a munkát, vagy azt a bizonyos feladatot, akkor nem tudom egyszerre csinálni a kettőt. Viszont ezzel abszolút nem volt gondom, tehát ezt így nagyjából feldolgoztam, hogy lesznek olyan időszakok, amikor talán az éneklés lesz az, amit inkább hanyagolok, és akkor festészetben ugrok egy nagyot, és ott bontakozok ki, de lesz olyan is, hogy a festészetet kell majd abba hagyjam, vagy egy kicsit háttérbe szorítanom.
Hát 2021-ben az éneket részesítetted előnybe, hiszen a Magyarország X-faktorban akkor láthatott téged először a nagy közönség, mondhatjuk így. Hát én bevallom, akkor egy picit így megijedtem, vagy nem is tudom, így féltettelek olyan szempontból, hogy egy erdélyi fiatal lány bekerül egy ekkora kaliberű show műsorba, és hogy ott mi fog vele történni, mik lesznek a tapasztalatai. Te akkor ezt mennyire élted meg mély vízként?
Akkoriban én is féltem elkezdeni a műsort, már azért is, mert nagyon önbizalomhiányos voltam, és nem éreztem azt, hogy én fel lennék készülve rá. Viszont úgy, ahogy lecsengett a műsor, és az ott töltött idő alatt rájöttem, hogy nekem erre abszolút szükségem volt, hogy önállósodjak és megerősödjek, mert olyan kihívások elé voltam állítva, amiket itthon nem kaptam meg, és szükségem volt arra, hogy kis önbizalmat leheljenek belém, úgyhogy nekem abszolút pozitív kicsengése volt a műsornak, és örülök, hogy végül jelentkeztem, mert az indított el, és az adott egy akkora löketet, hogy akkor én felmerjem vállalni továbbiakban is magam, és onnan jöttek leginkább a koncert meghívások, azután alakult zenekarom, úgyhogy hatalmasat segített a zenei vonalom.
Igen, mielőtt még beszélnénk arról, hogy mi történt a két műsor között a te életedben, még az érdekelne, hogy amikor véget ért számodra az X-faktoros történet, akkor már tudtad, biztos voltál benne, hogy te ezt valamilyen formában előbb-utóbb újra megpróbálod?
Nem, sőt, nem is gondoltam rá, hogy én még egy műsort elvállalnék. Maximum az volt a fejemben, hogy talán egy más kaliberű műsorba újra jelentkeznék, de nem gondolkoztam azon, hogy akkor, ha most megjelenik egy olyan tehetségkutató, vagy egy új tehetségkutató, ahol újra keresnek hangokat, meg tehetségeket, akkor én jelentkezzek. Úgyhogy ez így nem fordult meg akkor a fejemben.
Uh-huh. Jó, és akkor az X-faktor után itthon voltál, még sulisztál, és zenekarod alakult, zenésztársakat kerestél magad mellé. Ha minden igaz, már Spotify-on is megjelent egy-két saját dalod, szóval te nem lustálkodtál zeneterén sem. Nyilván a suli mellett, amennyire a suli ezt engedte, azért foglalkoztál zenével. Sikulus díjat is kaptál.
Igen, igen.
Erről mesélni, hogy ezt mivel töltötted ezt a két évet nagyjából?
Ezt a 2 évet azzal töltöttem, hogy a suliban tevékenykedtem, ugye festészetem, akkor szakosodtam festészetre. Az X-faktor után kellett egy kis meditáció, amit így a festészettel levezettem, meg az egy sokkal nyugalmasabb dolog, mint az éneklés, viszont én úgy álltam hozzá, hogy semmiképpen nem akarom a zenét abba hagyni, és ahol csak lehet, és amennyire csak lehet, inkább fellépek, meg énekelek. Kerestem ugye zenésztársakat, meg barátokat, akik összeállnak velem, és alakítunk egy zenekart. Elmentem velük a Sikulusra. Annyira jól összeszoktunk a fiúkkal, hogy azok után elkezdtünk tényleg folyamatosan zenélni, meg koncertekre járni, és akkor úgy voltam vele, hogy most már egy kicsit ismernek az emberek, már hívnak koncertekre, már van hova menjünk, akkor érdemes ezt online platformokra is posztolni, és kicsit reklámozni a zenekart, úgyhogy ezek után jelentek meg a saját dalaink is, mert egyébként több is van, csak azokat még nem jelenítettük meg, úgyhogy így kicsikébe kezdtünk, és hát mindenképp próbáltam a sulit is összehangolni így a zenéléssel, már így az utolsó évben, tehát 12. osztályban egy kicsit már hanyagoltam a festészetet, annak ellenére, hogy nekem diploma munkáim voltak, mert akkor már rengeteg fellépés volt, koncert, úgyhogy azt egy kicsit nehéz volt összehangolni, és ki is voltam fáradva a végére, de szerintem abszolút megérte, hogy így egyiket se hagytam ott, hanem mind a kettőbe, amennyit tudtam, apait, anyait beleraktam.
2023 nyara, amikor te jelentkeztél a boltba, nyilván megjelent a hirdetés, hogy keresik a hangot, és akkor neked volt egy X-faktoros múltad. Azt mondtad, hogy akkor még nem voltál konkrétan az X-faktor után biztos benne, hogy te ezt újra bevállalnád egy ekkora műsorban való szereplést. Mi volt az, ami mégis elindított ezen az úton, hogy megpróbáld?
Azon gondolkoztam, hogy lehet, hogy megint szükségem lenne egy ilyen löketre, mert azért néha még előjön ez az önbizalom hiány, hogy én nem hiszem el, hogy ez tényleg jó lennék, vagy nem hiszem el, hogy azon a pályán vagyok, ami nekem van számba. És úgy gondoltam, hogy a Voice az egy nagyon jó megpróbáltatás lehet, és egy nagyon jó tapasztalat, úgyhogy mivel újdonság is, gondoltam, hogy akkor én is kipróbálom, mert nincs, amit veszítsek vele. Tehát az iskolát már befejeztem, tehát még azt sem feszélyeztetné a tanulást. Úgyhogy én teljesen úgy vágtam neki, mint egy személyes fejlődés, egy ilyen tapasztalati út, hogy legyen, aminek lennie kell, fogjunk neki, lássuk, mi lesz.
És akkor beszéljünk a konkrét voice-os megérkezésedről. Ugye ennek a formátumnak az a sajátosság, hogy meghallgatáskor először a coachok még nem látnak téged, egyedül állsz a színpadon, melletted egy élő zenekar elkezdi a dalt, a szüleid, a műsorvezetők egy másik szobában vannak. Ilyenkor mi játszódik le az ember fejében? Tehát, hogy izgultál, vagy azért valamennyire volt benned határozottság, hogy én most igen, idejöttem, akarom ezt a fejlődési utat elkezdeni. Hogyan érezted magad akkor?
Nagyon izgultam, mert hát már rég álltam nagy közönség előtt, és nyilván ilyen tévéműsorban, és azért az teljesen más, mint hogyha a színpadon lennék zenekarral, ismert emberek körében, vagy akár itthon. Viszont nagyon szerettem volna ezt a műsort, és nagyon reménykedtem abban, hogy tovább jutok, úgyhogy én amennyit tőlem telhetett, én beleadtam a dalba, és egy hihetetlen érzés volt, amikor a dal közben megfordulnak. Hát ez egy akkora energiát ad, és egy olyan boldogsággal tölt el, hogy onnan is tovább építkezik a dal, úgyhogy én azt éreztem, hogy egyre csak nő a dalom, és egyre csak építkezik, és a végén még ketten megfordultak, ugye először Miklós, Erika, Manuel, és utána Trokán, Nori és Curtis. És hát ez egy csodálatos élmény volt, hogy minden ígyen a végén megfordultak, néztek és tapsoltak, és olyan pozitív kritikákkal láttak el, amikről még álmodni sem mertem. Hát így nagyon-nagyon jó tapasztalat volt, meg tényleg azt éreztem, hogy mivel nem látnak, nem tudják, hogy ki vagyok, a hangom az, ami dönt ebben a helyzetben.
Tehát tényleg semmi külsőség nem számít, hanem pusztán az, hogy a te hangod és az a dal megszólal, annak volt akkor erre, és amúgy másoknál is, meg nálad is egyértelműen érződött valóban az, ahogy sorra megfordultak a kócsok, így még tényleg nőtt a hangod is, erősebb lett, maga biztosabban
hoztad,
és nagyon kinyílt az egész. Miklós Erikát szerintem senkinek sem kell bemutatni, hiszen egy Kossuth és Liszt Ferenc díjas operaének esnőről van szó. Őt választottad, mint coach vagy mentor, ugye nevezzük bárhogy. Én úgy éreztem, hogy te tudatos voltál ilyen szempontból, te tudtad, hogy vele akarsz dolgozni.
Abszolút, én úgy jöttem ebbe a műsorba, hogy én őt szeretném, mert őt éreztem egy olyan embernek, aki tényleg tud segíteni, hogy fejlődjek, mind emberileg is, mind technikailag is, mert ugye az operaénekesek olyan hangtechnikával rendelkeznek, ami kevés embernek van meg, és akármit énekelsz, jó, ha tudod, hogy hogyan kell használni a testedet, és ő ebben segített a legtöbbet, tudatosan énekelni.
Picit még bontsuk ki, hogy az első meghallgatástól egészen az élő showig mi történt veletek, hogyan készültetek, ugye ott még voltak különböző fordulók, ezeket hogy élted meg?
Mindegyik fordulóra nagyon-nagyon jó dalaim voltak, úgyhogy én alig vártam, hogy énekeljek. Úgyhogy nem, akkor még nem is foglalkozott olyan sokat velünk, mert ugye akkor még rengeteg ember került hozzá, így nem tudott időt tölteni velünk, de nyilván amennyire csak tudott, bíztatott minket. Már akkor éreztem a fejlődést, hogy fejlődni kell, meg itt új dolgokat kell megmutatni ahhoz, hogy tovább engedjenek, meg hogy tényleg odafigyeljenek arra, hogy te szeretnéd ezt a műsort, és hogy esetleg te legyél az, akit visznek majd az élő show-ba, az élő műsorba. Úgyhogy minden egyes alkalommal azt éreztem, hogy egyre többet és többet kell megmutassak magamból, és már ott elkezdődött ez a személyes fejlődés. És nyilván, tehát ő hallásból meg tudta mondani, hogy hol nem támasztottam, hol nem használtam a testem, hol erőltettem a hangom. Amikor ezeket elmondta, és elmondták a többiek is a kritikáikat, akkor ebből lehetett tanulni, és következő alkalomra már úgy készülni, hogy akkor ezekre odafigyelek, és akkor megpróbálok minél kevesebbet hibázni, és minél tudatosabban énekelni.
Miklós Erikán kívül még más szakemberekkel is dolgoztatok, voltak még segítségeitek?
Főleg az énektanárnőnk segített, Káci. Ő volt az, akivel mindig átdolgoztuk a dalokat, akivel megnéztük a hangnemet, hogy mi illik hozzám. Tehát Erika mellett ő volt az az ember, aki a legtöbbet támogatott, és minden dalt próbált nagyon Erikásra formálni. Azt mondta, hogy mindig azon gondolkodott, hogy vajon én hogy énekelném el azt a dalt, hogy olyan frazírokat rakjunk a dalokba, vagy ott tisztítsuk le, ahol túl sok, hogy ez teljesen önazonos legyen. Úgyhogy ő nagyon-nagyon odafigyelt arra, hogy bármi, amit énekelek, az olyan legyen, mintha az én dalom lenne, függetlenül attól, hogy ez milyen dal. És ő volt az, aki ugyanúgy a technikákban is rengeteget segített. Gyakorlatokat végeztünk, hogy hogyan tudjam összehangolni az éneket a mozgással, hogyan tanuljak könnyen szöveget, meg dalt, úgyhogy ő mérhetetlenül sokat segített.
És apropó dalválasztás, ez hogy történt? Neked is volt ebbe beleszólásod?
Miklós Erikával konzultáltunk a dalok kapcsán, tehát hogy felvetettünk ötleteket, ötleteltünk közösen, hogy mi állna jól. Úgyhogy ez is egy közös munka volt, hogy melyik dal illene a legjobban hozzám. És úgy érzem, hogy nagyon jó dalokat választottunk, mert mindegyik dalban meg tudtam újulni, és mindegyik dalban tudtam valami újat hozni.
Megismerkedtél, mondhatni, új stílusokkal is talán, amiket még korábban nem énekeltél olyan gyakran.
Nem csak új stílusokkal, hanem új hangszínekkel is, mert így hétről hétre, ugye minden műsorra más kaliberű dalt kaptam, más érzelmi töltetettségű dalt, és ezek olyan hangszíneket hoztak ki belőlem a próbákon, hogy még én is meg voltam lepődve, hogy én erre képes vagyok. Tehát. És akkor mondta az énektanárnő és Erika is, hogy ez nagyon jó, ezt most már csak tudatosítani kell, hogy ezt nem csak véletlenül tudod megcsinálni, hanem ezt tudatosan is bármikor elő tudod hívni. Úgyhogy ilyeneken is dolgoztunk, hogy amit véletlenül vettünk észre, hogy képes vagyok rá, akkor arra ráfeküdtünk, és mindenképpen azon voltunk, hogy minél többet megmutassak magamból, és hogy ezeket a hangszíneket, meg stílusokat, amiket megtanultam, azokat a dalban is tökéletesen vissza tudjam adni.
Az élőső ide alatt hétről hétre kellett készülni, azért egy elég feszített tempóról beszélünk. Hogyan nézett ki egy hetetek énektanulásról? Most már azért beszéltél, hogy rengeteg új dolgot tanultál. Emellett még mire kellett odafigyelnetek? Gondolok itt akár az étkezésre, az mennyire befolyásoló tényező egy ilyen időszakban?
Nagyon nehezek voltak a felkészülések, mert nagyon oda kell figyelni ilyenkor a hangunkra. Tehát az ember nagyon oda kell figyeljen arra, hogy stressz helyzetben van, nem otthon van, és úgy gyakoroljon egy éneket, hogy az a hangszálait ne terhelje le. Megtanultunk markírozni, így nevezik azt a technikát, amikor a testedet használod leginkább, és visszafojtod a hangod, mert az nem terheli a hangszálaidat. Tehát olyan, mintha egy erős hang helyett annak minimum az 50%-án énekelnék, csak egy ilyen kis kellemes hangszínben, és ez nagyon nehéz, mert itt tényleg a testet fárad, tehát fárad a test, annyira tartod az izmokat, hogy az a kicsit megtartsa a hangot, és ne a hangszálakat erőltessed. Úgyhogy nekünk ez ki volt kötve, hogy nem erőltetjük a hangot, markírozva énekeled, amikor szükség van rá, elénekeled telitorokkal, minden technikával, főleg úgy tanultuk a dalokat, hogy rengeteget hallgattuk őket, tehát fejben kellett énekelni. Fejben kellett megtanuljam a szöveget, a dallamot, a ritmust, hogy amikor színpadra állok, és akkor próba van, akkor már menjen kívülről, és akkor ne akkor kelljen kínlódjak vele, hanem akkor már menjen rutinosan, és csak javítgatjuk a dolgokat. Nyilván az étkezés is nehéz volt, mert rengeteg próbánk volt, meg rengeteg program, és nagyon sokszor volt az, hogy csak este tudtam úgy igazán leülni egyet enni, ebédelni, estebédet enni, viszont erre is odafigyelt például az énektanárnőnk, hogyha azt látta, hogy fáradtak vagyunk, akkor mondta, na jó, 5 perc szünet, egyél valamit, igyál, és akkor utána folytatjuk, úgyhogy ők azért odafigyeltek arra, hogy ne úgy erőltessenek meg, hogy semmi energiám, hanem azért legyen egy kis energiám is az egészhez.
Mennek az adások egymás után, folyamatosan hétről hétre tovább jutsz. Volt olyan pillanat, amikor esetleg elvesztetted a motivációt, hogy már azt mondtad, hogy ezt most egy picit azért szüneteltetném, és álljunk meg egy pillanatra, vagy végig fennmaradt ez a motiváltság, ami tovább hajtott téged?
Hát azt mondanám, hogy végig fennmaradt ez a motiváltság, viszont a harmadik héten, a harmadik élősónak a hetén volt az, amikor egy kicsit megtörtem, és nem tudtam hova tenni, hogy milyen nehéz dalt kaptam, mert ugye gyakoroltuk a dalokat, és akkor kellett Erikával is gyakoroljak duettet. Annyira azt éreztem, hogy én képtelen vagyok szólamot énekelni, hogy nekem ez nem fog menni, hogy én miért kaptam egy ilyen nehéz dalt, hogy Erika miért választotta ezt. Közben tudtam, hogy ő ezzel bizalmat szavazott rám, és ő bízik benne, hogy én ezt el tudom énekelni, de én akkor azt éreztem, hogy hát én erre képtelen vagyok, én nem tudom, hogy ő hogy gondolta, hogy én ezt el tudom énekelni, mert én soha nem énekeltem kórusban, soha nem énekeltem szólamot, tehát ez nekem teljesen egy új dolog volt, és akkor így a harmadik hét után, amikor ezt kellett gyakorolni, és amikor már ki voltam fáradva, hát nagyon nehezemre esett, akkor tényleg leültem énekórán a földre, fogtam a fejem, és így pityeregtem, hogy én ezt hogy fogom megcsinálni, és ránézett az énektanárnő, és azt mondta, hogy Erika, meg tudod csinálni, állj fel, és énekeld el, és felállított, berakta a zenét, elénekeltem, és így álltam, hogy basszus, én erre képes vagyok, én ezt el tudom énekelni. Úgyhogy igazából kellettek ezek a mélypontok, hogy realizáljam, hogy meg tudom csinálni, csak nyilván idő kell hozzá. Mert nem mondom, hogy tökéletes volt, és tökéletesen sikerült mindegyik próbán, de szükségem volt arra a motivációra, és arra az erőre, hogy azt mondjam, hogy oké, még ha azt hiszem, hogy képtelen vagyok rá, de ha szakemberek bizalmat szavaznak rám, és azt mondják, hogy meg tudom csinálni, és képes vagyok rá, akkor ez tényleg így van, és ezt el kell hinnem, mert akkor fog kijönni ez az egész.
Azt mondtad, hogy azért indultál el ebben az egészben, hogy egy utat végigjár, vagy elkezdj egy utat igazából,
igen,
és ahhoz
igen.
Azért hozzátartoznak ezek a mélypontok. De hát ez épített meg, ez fejlesztett téged igazából.
Abszolút. Igazából az énektanárnő már azt mondta, hogy Erika, te amikor kiakadsz, akkor tudom, hogy akkor van nálad a szintugrás. Tehát, hogy én ezt úgy fogtam fel, hogy amikor így kiakadtam, akkor jött ki minden stressz, ami hozzájárult ehhez a kis fejlődéshez, és akkor utána léptem azt a lépcsőt, hogy így leráztam magamról az eddigi problémákat és félelmeimet, és akkor utána már fel tudtam lépni arra a lépcsőfokra, hogy elénekeljem a duettet Erikával, úgyhogy ő már megszokta, hogy én amikor kiakadok, az azt jelenti, hogy kiadom a feszültséget, és utána menni fog az, amit eddig kértek tőlem.
Néztem egy korábbi interjút veled, amíg a műsor alatt készült, és azt mondtad, hogy valamilyen szinten sikerült barátságokat is kialakítani, akár versenytársakkal is. Érződött bármiféle rivalizálás köztetek, vagy ezt hogy kell elképzelni, mert voltatok azért jó páran így a kezdetektől, akik élőadásba jutottak. Mennyi időtök volt egymással lenni, akár beszélgetni, kapcsolatokat kialakítani?
Személy szerint én nem tekintettem a többiekre úgy, mint versenytársak, hanem úgy, mint egy család és egy jó baráti kör. amennyit tudtunk, együtt voltunk, ugye az élő műsor kezdetén még nagyon sokan bent voltak, és többet tudtunk találkozni, viszont ahogy egyre csak fogytak az emberek, egyre kevesebben maradtunk. Például Kalocsa Lillával nagyon jóba lettem, meg Kovács Alizzal, akivel ott álltam a döntőben, a fináléban. A lányokkal nagyon sokszor elmentünk egy kicsit kikapcsolni, eljártunk edzeni, mert úgy éreztük, hogy azt a feszültséget, ami felgyúl próbák alatt, nem fizikai megterhelés volt, hanem inkább szellemi, lelki megterhelés, és ezt valahol le kell vezetni. Próbáltunk programokat kialakítani, meg amennyire lehet műsoron kívül szórakozni egy kicsit, tehát az annyiból állt, hogy összeültünk és beszélgettünk, hogy ne az legyen, hogy tényleg, mint a robotok csináljuk ezt az egészet, hanem legyen egy kis pihenő nekünk is, amikor szocializálódunk. Tényleg örülök, hogy ennyire jó kapcsolatban lettünk, mert Alizzal úgy álltunk a fináléban, hogy én neki drukkoltam, ő nekem. Tehát, hogy el sem tudom mondani, hogy mennyire jó érzés volt az, hogy nem azt éreztem, hogy rivalizálás megy, hanem egymást próbáltuk segíteni és bíztatni, és szerintem ezért is volt ennyire jó hangulat a műsor során.
Az újonnan szövődött barátságokon kívül, vagy barátságok mellett még ki volt az, aki benned tartotta a lelket?
Leginkább Erika tartotta bennem a lelket, tehát tényleg ő volt az anya, aki szeretettel fordult hozzám, és hozzánk is, mert nem csak hozzám, hanem mindenkivel, tényleg annyira kedves volt és figyelmes. Rengeteget beszélgettünk, felhívott telefonon próbák után, reggelente kaptam egy kis üzenetet tőle, egy énekben felköltött, hogy jó reggelt, itt a tej, és így énekelte tovább, és akkor mondta, hogy szervusz Erikám, jó reggelt, ma is egy csodás napunk lesz, és alig várja, hogy halljon a próbákon. Úgyhogy ő volt az a lelki támogató, aki minden egyes nap odajött és kicsit megszeretgetett, és ő volt az, aki tényleg így pótanyaként figyelt oda az egészségünkre, az egészségemre, meg a jólétemre, úgyhogy ő és az énektanárnő voltak azok, akik nap mint nap bíztattak, és ha nem sikerült valami, még akkor is elmondták, hogy ez egy ilyen nap, te tudjad, hogy ügyes vagy, jó vagy, és legyen magabiztos. Úgyhogy én azt tudom mondani, hogy ha ők nem lettek volna, és ők nem lettek volna ennyire közvetlenek, akkor lehet, hogy sokkal nehezebben éltem volna meg ezt az egész fejlődési folyamatot.
A verseny végénél tartunk, kimondják a nevedet, taps, és ott állsz a színpadon, azt láttuk valamennyire a tévéképernyőkön keresztül, hogy nyilván a meghatódottság az kiül ilyenkor az ember arcára, de belül mi van ilyenkor, mi történt benned, mit értél át? Volt egyfajta kiüresedés érzés, hogy megvolt, lejárt ez a feszített tempóban zajló folyamat, hetek sorozata?
Hát akkor, amikor a színpadon álltam és kimondták a nevem, igazából ezt tudom mondani, milyen érzések voltak bennem, ugye mindenki ezt kérdezte, hogy most milyen érzések Persze. vannak benned, mesélj erről egy picit. Hát nem tudtam megszólalni, tehát olyan érzések voltak bennem, hogy minden is keveredett, a boldogság, a szomorúság, az öröm, tehát az ilyen megkönnyebbülés, hogy vége, de azért mégse legyen vége, tehát annyi minden volt bennem, hogy el sem tudtam mondani senkinek igazán, hogy mit érzek. Nyilván nagyon-nagyon örültem, és egy hihetetlen élmény volt, hogy az én nevemet mondták ki, de akkor egy akkora sok hatásként ért, hogy fel se tudtam dolgozni, hogy ez tényleg megtörtént. Tehát ez csak így utólag, miután odajöttek hozzám a riporterek, meg a családom, a barátaim, csak akkor kezdett egy kicsit realizálódni bennem, hogy fú, nekem tényleg kimondták a nevem, és én tényleg megnyertem ezt a műsort. Tehát olyan volt, mintha nem is történt volna meg, tehát ez ilyen, szerintem egy önkívületi állapotban lehettem abban a pillanatban, tehát nem tudtam mit mondani, nem tudtam megszólalni, és csak így utólag realizálódott bennem, hogy amúgy mennyire hálás vagyok, és tényleg az a folyamat, amit végig csináltam a műsor alatt, az megérte a gyümölcsét, és nem csak azért, mert ott állhattam a fináléban és a döntőben, hanem mert tényleg még egy nyereménnyel is gazdagodtam, és ez szerintem egy csodálatos érzés, még most se tudom leírni tényleg, csak egy mérhetetlen boldogság van bennem, és hála azokért az emberekért, akik ebben segítettek.
Kijött a dalod videóklippel, Kocsis Paulina írta. A kérdésem az, hogy mi a folytatás, mi következik ezután. Gondolok itt saját dalokra, klippekre, jövőbeni koncertekre. Nyilván ez most még annyira friss történet, hogy nem látod át most így az egész éves tervedet, szóval nem erre vagyok kíváncsi, hanem egyrészt arra, hogy te mit szeretnél, mik a célkitűzéseid, mit szeretnél, hogyha valóra válna?
Szerintem ez már akkor valóra vált, amikor megnyertem a Sziget Fesztivált, tehát megnyertem egy fellépést a Sziget Fesztiválra. Talán a Voice során ez volt a legnagyobb sok, ami ért engem, mert arra tényleg egyáltalán nem számítottam, mert gondoltam, hogy nem olyan a stílusom, vagy nem olyan az a műfaj, amiben én mozgok, ami megállja a helyét a Szigeten, és amikor odajöttek hozzám, és elmondták, hogy ők rám gondoltak, és végignézték a fejlődésem, meg műsorról műsorra belehallgattak a dalokba, és úgy döntöttek, hogy én vagyok az, aki megállná a helyét a fesztiválon. Hát én azt alig tudtam feldolgozni.
De jó.
És mindenképpen szeretnék majd így ráfeküdni kicsit a saját dalok kiadására, mert vannak a tarsolyunkban saját dalok, amiket ki szeretnék adni, csak ugye még nem volt lehetőség rá, nem adódott rá alkalom. Viszont koncerteinken hallották az emberek, és nagyon sok visszajelzést kaptam ezzel szemben, hogy mikor adott ki ezt a dalt, annyira tetszett, már csak a galériámból hallgatom a videókat rólatok, léci, adjátok ki a dalaitokat. Ugye a baráti körünk is, meg azok, akik rendszeresen jártak a kis fellépéseinkre, várják, hogy végre megszólaljanak a daluk is Spotin, vagy akár YouTube-on, úgyhogy mindenképpen elsősorban ezzel szeretnék foglalkozni, minél több dalt, amit lehet megnyilvánítsak online platformokon is, hogy ne csak koncerteken hallhassák tőlünk az emberek.
Hogyha 5 év múlva mondjuk újra beszélgetnénk, akkor mi lenne az a 3 dolog mondjuk, amit biztosan szeretnéd, hogy addig elérj, addig megvalósuljon? Ha valóra várjuk, akkor azt mondod, hogy ebben az 5 évben valamit jól csináltam.
Befejezni az egyetemet. Ez az első, mert nagyon vágyom arra, hogy tanuljak, és egy olyan ember vagyok, aki imádja, ha le van terhelve. Tehát, hogy úgy érzem jól magam, hogyha mindent is kell csináljak, nyilván egy-két pihenő nappal, egy-két pihenővel, de nagyon szeretem azt érezni, hogy folyamatosan fejlődök, és talán ez az, ami mindig mozgat, hogy fejlődni szeretnék, és szeretnék több lenni, és többet akarok tudni mindennel kapcsolatban. Ugye ez az első, hogy befejezni az egyetemet.
Mit szeretnél tanulni?
Pszichológiát és filozófiát. Ez az elsődleges, amit szeretnék tanulni. A második dolog szerintem, hogy elmondhassam, hogy minél több koncerten felléptünk, és minél több koncerten van, és azt érzem, hogy minél több közönség, és minél minőségibb emberek, mert szerintem megvan ez a dalaimban ez a jazzes világ, amit nyilván keverünk a zenekarral, a poppal, meg a kis alter zenével és alter világgal, de azért mindenhol dominál a jazz, és ugye ezt nem igazán hallgatják manapság a fiatalok, vagy kevésbé, és azt szeretném elérni, hogy megszeressék ezt a műfajt is, és ezt a világot is. Nyilván nem azokra a jazz, meg blues dalokra gondolok, amik már tényleg agyon hallgatott dalok, és már nagyon régóta mindenki hallgatja őket, és ugyanazok, hanem egy-két elem legyen benne a dalba, amitől nem pop, de mégse jazz. Tehát, hogy legyen egy ilyen kis lecsó a dalaimba, amitől színes és amitől erikás. És talán a harmadik az, hogy mindenképpen szeretném meghálálni a barátaimnak is a sok törődést, meg segítséget, és szerintem ezáltal a művészeti liceumban a tanáraimnak is, hogy egy kiállítást szeretnék szervezni. Szerintem ez az első dolog, amit megpróbálok leszervezni, hogy kiállítsam a munkáinkat, a festményeinket, rajzainkat, mert egyre kevésbé van ez értékelve, és tudom, hogy nekem mennyit jelent, hogy ők támogattak engem, és ezt nagyon szeretném viszonozni, hogy érezzék, milyen az, amikor, hát, hogy mondjam, értékelve van a munkájuk, és van, aki törődik azzal, hogy ők mit csináltak. Úgyhogy ezek vannak így az 5 éves tervben, és legyen minél hamarabb, tehát ez valósuljon meg minél hamarabb. Ha nem is Pesten, mert én azt mondtam az egyik riportban, talán a Blicknek, hogy Pesten szeretném ezt megszervezni. Ha ott nem is jön össze, akkor mindenképpen hazai pályán gondolkodok, és akkor esetleg Marosvásárhelyen vagy Kolozsváron egy kiállítást a feltörekvő művészeknek.
De jó.
A kis művészpalántáknak.
Nagyon szép, nagyon szép. És apropó Budapest, vagy Vásárhely, vagy Kolozsvár, akkor, hogyha egyetemet szeretnél kezdeni, azt hol tennéd Magyarországon, vagy itthon Erdélyben?
Itthon Erdélyben, Kolozsváron gondolkodtam, oda szeretnék menni mindenképp. Ugye a legtöbb barátom is ott van, már a zenekarom többsége is Kolozsvárra költözött fel egyetem miatt, vagy tanulmányok miatt, és úgy érzem, hogy Kolozsvár felér egy mini Pesttel, és az az a város, ahol jól tudnám érezni magam, mint egyetemista. És nyilván ez nem zárja ki azt, hogy majd ki kell utazzak Pestre, vagy Magyarországra koncertek miatt, tehát inkább vállalom ezeket az utazásokat, mint hogy oda járjak egyetemre, mert szerintem otthoni közegből kell elkezdeni és elindulni, és akkor majd utána nagy lépésekben haladni a nagy világ fele.
Köszönöm szépen, Erika!
Én köszönöm!